azt a kérést kaptam, hogy most legyen a gyerek történet, úgyhogy szeretettel várlak gyerekek ide előre titeket. Szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy láttatok-e már építkezést, amikor házat építenek?
Igen.
Jó, amikor házban lakhatunk?
Igen.
Miért jó, amikor házban lakunk? Mert télen nem fázunk, nyáron nincs melegünk.
Azért van melegünk.
És amikor esik az eső kint, akkor nem ázunk meg. Így van. Szoktátok látni kőműveseket, hogy hogyan építik a falakat? Láttatok már? Na segítsetek, mondjátok el nekem, hogy hogyan épül a ház. Így azt mondja a kőműves, hogy csett, és akkor hirtelen ott van egy ház.
Nem.
Vagy valahogy másképpen.
Kemény ide, tégla, 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 kemény, kemény, tégla, tégla, kemény, kemény, tégla, tégla.
Igen, és akkor jó magas fal épül föl, ugye? Kenni, kenni, tégla, tégla, kenni. Hát ilyen egyszerű kőműves munka mindenkinek. Mondom, aki még nem akar könnyű munkát végezni, Boda meg tudja tanítani őt erre. Jó, gyerekek! Az Úr Jézus azt tanította, hogy a szívünkben is van egy ház. Képzeljétek el. És ebben a házban Isten akar lakni. Ebben a házban Isten akar lakni. Ezért ő megbízott titeket valamivel, azzal, amit Bolda mondott, hogy kenni, kenni, tégla, tégla, kenni, kenni, tégla, tégla. Hogy építsétek föl a szívetekben a házat az Úr Jézusnak. Na, de hogy lehet fölépíteni a házat az Úr Jézusnak? Vajon hogy lehet a szívünkben az Úr Jézusnak házat építeni? Segítek nektek, jó? Tudtok mondani jó tulajdonságokat, amiket, hogyha egymásra építünk, akkor abból egy olyan ember születik, akivel jó együtt lenni. Na, mondjuk néhány ilyen.
Szeretet, békesség...
Türelem, például.
Jóság.
Hűség.
Szelítség.
Értéketesség. Valaki olvassa a Bibliát.
Barátságosság.
Igen.
Bocsánatkérés.
Nagyon köszönöm, Olivier. Szuper volt. Na most szeretném nektek megmutatni a házat, amit építhetünk az Úr Jézusnak. Kérlek, Dorika, gyerek, építsd. Nézzétek csak. Jó, emeld magasra. Nézzétek csak. Egy ilyen házat lehet építeni, a falakat össze lehet rakni ezekkel a tulajdonságokkal. És elmondom nektek, hogy amikor készültem erre a gyerektörténetre, akkor én nem tudtam, hogy Dórika fog majd ilyen pálcik a házat építeni. Odaültem mellé, amíg itt kint tanították a szombatiskolát, és az Úr Jézus így kitalálta, hogy most ez a gyerektörténet, egy illusztrációval is gazdagodjon. Köszönöm szépen, Dórika. Tetszik ez a ház nektek?
Igen.
Fényképezzétek le magatoknak, nekem van egy fényképem róla, és mindig gondolkodjatok erről, az Úr Jézus itt akar lakni, a mi házunkban, a szívünk házában. Be szeretnétek engedni őt?
Igen.
Vagy amikor kopog az ajtón, azt mondjátok, hogy nem, de nem lehet bejönni, csak mi lakhatunk. Beengeditek, ugye az Úr Jézus?
Igen.
Jó van, köszönöm. Akkor erre figyeljetek oda, amikor halljátok a kopogást az Úr Jézustól, akkor engedjétek be. De amikor valaki más be akarja törni, aki nem az Úr Jézus, azt ne engedjétek be. Az
jó.
Egy, az a gonosz. Jó?
Jó. Vagy a betörő.
Vagy a betörő. Így van. Köszönöm szépen nektek, hogy figyeltetek.
Come, Spirit. Szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvérek! Tele van a szívem örömmel, hogy láthatlak titeket, hogy veletek együtt lehetek. Olyan ritkán fordul elő az, hogy azt figyelem, hogy 5 gyülekezetem van, hogy havonta egyszer tudok csak lenni a gyülekezeteimben. Nem tudom, hogy mennyire lehet egy alkalommal, egy szombattal befolyásolni a gyülekezet életét, hogy mennyire lehet bátorítani a szíveket. Tele van a szívem vágyjal arra, hogy bátorítsalak titeket ezután a nagyon nehéz időszak után, amit átéltünk mindannyian. Ahogy számolgattam, 27 hét telt el, úgyhogy gyülekezeteink be voltak zárva, és ez igaz a balatonfüredi gyülekezetre is. Bármi is a véleményünk erről a vírusról, nagyon szerteágazó lehet a vélekedésünk róla. Egy dolog biztos, hogy a gyülekezeteinket kikérte ez a vírus. Hogy kikérte Sátán Isten kezéből a gyülekezeteinket ezzel a helyzettel, amiben benne vagyunk. Hogyha körülnézünk, akkor látjuk, hogy nagyon sokan hiányoznak pont azért a gyülekezetből, mert valamilyen félelem van a szívükben, vagy egyszerűen elszoktak attól, hogy a gyülekezetnek a székén, a megszokott helyükön hallgassák meg Isten igéjét. És ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de Jézus Krisztus hiszem, hogy erre tanított minket, hogy a központi része az Isten tiszteletünknek nem is annyira az ige hirdetés, hanem a közösségalkotás önmagával, Istennel és egymással. És így lesz igazán a gyülekezet egy olyan hely, ahol értelmezhető, hogy mindenki dicsőít és imádja Istent, amikor tudunk válaszolni. Én azon gondolkodtam, és nagyon szépen köszönöm a szolgálatokat, amelyek elhangoztak, és én leborulok Isten előtt, hogy ilyen kicsi dolgokra, mint a gyerektörténet, így dolgozik Isten össze, hogy a Dórika egy ilyen házat rakott. Bementem hozzá, és kérdeztem, hogy Dórika, mit szeretné? És hát egy pálcikákkal egy házat, és hogy beleilleszkedik abba, amit szerettem volna itt elmondani nektek, és tényleg ezekkel a gondolatokkal jöttem ide. Lelkileg, hogyha őszinték akarunk lenni, és én erre bátorítok mindenkit, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz és a helyzethez, amiben élünk, amiben most vagyunk. Ha őszinték akarunk lenni, akkor ez a körülmény, ami mögöttünk van már, meg egy kicsit félelmetesen talán előttünk is, ez romokat hagyott maga után. Tehát, hogy a gyülekezetet rombolta. Rombolta a közösségnek az életét, rombolta a hitünket, mert 27 héten keresztül nem tudtunk igazán találkozni egymással. És bár nagyon jó volt az, hogy láttuk a képernyőn egymás arcát, ez nagyszerű volt. De hát egész más így, nem? Amikor egészen közel lehetünk egymáshoz. Mit, egy provokatív kérdés, mit kezdjünk a romokkal? Ez a kérdésem most itt. Mit kezdjünk a romokkal? Egyáltalán Isten felteszi ezt a kérdést nekünk, hogy kezdjünk valamit a romokkal? Én azt hiszem, hogy igen. Felteszi a kérdést. Mert nem azért lettünk elhívva, vagy meghívva a fénybe, hogy az ő honába otthon találjunk majd, és már itt most, mert erről szólt az ének, amiről Eszter énekelt. Nos, mit kezdünk ezekkel a romokkal? Én azt gondolom, hogy van néhány dolog, ami kísértésnek ott van. Nosztalgiázhatunk, hogy milyen szép volt régen. Igaz? Ez egy olyan veszély, ami hát ott van a fejünkben. Szóval a másik, amivel Sátán elbátortalaníthat minket, hogy bánkódhatunk, hogy milyen rossz most. Vagy ami ennél talán még rosszabb, az, hogy panaszkodhatunk arról, hogy hát nagyon rossz helyzetben vagyunk benne. Én egy harmadik dologról szeretnék majd együtt gondolkodni veletek, és szeretnének hívni, hogy gondolkodjunk együtt. Ez a negyedik dolog. Ez a negyedik dolog pedig az, amiről a Biblia mindig, minden egyes válsághelyzetben a kiutat mutatja. Ezt én úgy nevezném, hogy kezdjünk hozzá az újjáépítéshez. Nem tudom, mennyire PR fogás, hogy a hollywoodi filmekben, amikor jön egy tornádó, vagy hurikán, vagy valami, az amerikaiak mit szoktak csinálni mindig? Fiatalok? Mit mondanak? Nem baj, újjáépítjük. Lehet, hogy a Bibliából vették. Sok mindent vehetnének még át az amerikaiak a Bibliából. A Bibliának ez a szemlélete. Kezdjünk hozzá az újjáépítéshez, és eznek van egy óriási előnye, hogy ami régen rossz volt, vagy lehet javítani rajta, itt az alkalom, hogy jobbá tegyük, hogy alkothassunk. Például küldetésnyilatkozatot. Miért vagyunk? Hogy miért vagyunk? Van egy küldetésnyilatkozatunk például. Hogy újra gondolhassuk a szerepünket ebben az új millióben, ebben az új helyzetben, a városban, ahova Isten helyezett minket. Ahogyan Jézus mondja, hogy új bort új tömlőbe kell önteni. És ezt nagyon szeretem Jézustól, hogy kicsit megvizsgálni a körülményeket, amelyekben benne vagyunk. Hogy vajon a helyünkön vagyunk-e, vajon azt csináljuk, amit tennünk kell. Nincsenek prekoncepcióim arról, hogy rosszul csinálunk bármit, csak egyszerűen megvizsgálni ezt. A vizsgálat az mindig segít nekünk abban, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. És amit az énekből is hallhattunk, hogy Isten nagy dolgokra akar minket hívni. Elhiszitek ezt? Hogy Isten nem kis dolgokra hívott el minket. Hogy benne van a szívetekben ez a hit, hogy nem csak egy ilyen alapjáraton történő kis, hogy mondjam, vegetálásra hívott minket el. Engem ez lelkesít, megmondom őszintén nektek. Én azért vagyok adventista, mert Isten egy hatalmas dologra hívott el. És hatalmas dologra hívott el engem a balatonfüredi gyülekezetben. És én, ha végignézek itt, én azt látom, hogy minden egyes szemét erre a hatalmas dologra hívott el. És ahogy végignézek rajtatok, tudom, hogy ahogyan beszélgettek a barátaitokkal. Lacival nem régen beszélgettünk, hogy hogyan tett bizonyságot arról, hogy Isten kihozta a betegségből, az orvosnál, stb. És mondhatnám még a példákat nektek, vagy a Névivel és Lucával ezt a 5 napos tábort pár óra alvásokkal végigcsináltuk, és a gyerekek ott voltak, és csillogott a szemük, és visszamondták azt, amit Istenről tanultak. Szenzációs dolgok ezek. Tehát Isten nem szereti a középszerűséget. Ezt szeretném mondani. Isten nem szereti a középszerűséget. Ő mindig a maximumot adja nekünk. És azért, hogy tudjuk mi is a maximumot továbbadni másoknak. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat, amiben jelenleg vagyunk. És szerintem ez nem túlzás, hogyha ezt mondjuk. Egy olyan pillanat, amikor sok kérdést feltehetünk magunknak. A múlttal kapcsolatban és a jövővel kapcsolatban is. És most szeretném az igét elmondani nektek, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ez Nehémiás könyvében a 2. fejezet. És a 12. verstől szeretném elolvasni az igét. Tehát Nehémiás könyve 2. fejezetében, 12. verstől azt látjuk, abban a pillanatban csöppenünk bele, amikor Nehémiás valami hasonló helyzetbe került, mint mi. Hazamegy Jeruzsálembe, a történetnek a körülményeit nem szeretném most az idő hiányában elmondani, mindannyian tudjuk, hogy Babilonból jön vissza. Mit lát Nehémiás? Azt, hogy Jeruzsálem romokban van. A templom is, az épületek is, és a fal is. Nem mindegyik része a falnak, de jó része romokban van. És tudjátok, akkoriban ilyen tüzes golyókkal lőtték a falat, és azt látja Nehémiás, hogy meg vannak égve, ugye? Meg vannak égve a kapuk. A kapuknak a félfái megégtek, sőt a köveken is ott van annak a szuroknak, ugye ezzel vonták be ezeket a golyókat. Meg vannak égve a kövek is, amik a falakat képezték. Egyébként, aki a régészeti sorozatban bekapcsolódott, és szeretné bátorítani titeket, a régésznő elmondta, hogy rengeteg ilyen követ találtak, amelyek meg voltak égve. És a füst szaga még benne volt a kövekben. Nos, ezt olvassuk Nehémiásról. Nehémiás egy központi személyisége ennek a történetnek. És valahogy úgy érzem, hogy a Biblia, amikor erről beszélünk, akkor mindannyiunkhoz szól. Nem csak én hozzám lelkészhez, mint aki vezetője vagyok a körzetnek, mert látjátok, hogy ez havonta egyszer tud igazán megtörténni, hogy tudlak motiválni titeket, vagy a gondolkodást befolyásolni valamilyen módon, hanem hogy mindannyian vezetők vagyunk valamilyen módon a gyülekezeteinkben. Mindannyian befolyást árasztunk magunkból, jót, rosszat, kevésbé jót, nagyon jót, az kegyelem, hogyha mindig pozitívat. Nos, tehát az ige. Majd fölkeltem éjszaka néhány férfival együtt, de nem árultam el senkinek, hogy mire indította Istenem a szívemet. Már nagyon furcsa, nem? Egy ilyen vezető, aki nem mondja el, hogy mire készül. Vajon miért nem mondhatta el? Miért nem mondta el? Hát, még az ő szívében sem volt meg kikristályosodva a látás, amit igazán Isten adott neki. Csak egy indítatás volt. Menj, nézd meg, hogy mit lehet csinálni, de hogy ő egy motiváló beszédet tudjon tartani, ahhoz még nem volt készen. A másik pedig az volt, nehogy le tudják őt beszélni. Egy vezetőnek ilyen feladata is van. És tényleg mondom még egyszer, mindannyian vezetők vagyunk otthon, munkahelyen, itt-ott, gyülekezetben. Használjuk ezt, amit Nehémiás tett. Még senkinek nem árultam el, hogy mire indította Istenem a szívemet, és hogy azt Jeruzsálemért cselekszem. Állat sem volt velem, azon kívül, amelyen ültem. Tehát ült egy lovon. Kimentem a völgy kapuján éjjel, a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, megvizsgáltam Jeruzsálem bárfalát, amely le volt rombolva, és kapuit, amelyek tűzben emésztettek meg. Aztán átmentem a forrás kapuhoz, és a királytóhoz. Innen már az állat sem fért el, hogy átmenjen velem. Nekem tudjátok, mi jutott eszembe? Tapasztalatok és látomások című könyvből, ahogyan egyre szűkült az út, az a nagy, hatalmas batyú, amit az advent nép vitt magával, már mindent, a szekerekről már leszálltak, hátrahagyták a lovakat, emlékeztek erre, ez leggeniálisabb, számomra leggeniálisabb írása Ellen White-nak, tapasztalatok és látomások. Ha még nem olvastátok el, olvassátok el, a hitemet hihetetlenül megerősítette ez a könyv, és ott is ugyanezt találjuk, hogy már mindent ledobáltak, már csak igazából egyedül voltak, ahogyan haladtak a mennyei Jeruzsálem felé. Aztán így folytatja a 15. vers. Azért gyalog mentem föl a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a várfalat, aztán megfordultam, és bementem a völgykapun, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták, hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni. Ez is furcsa, nem? A főemberekkel nem osztotta meg ezt a elképzelését. Sem a júdaiak, sem a papoknak, sem az előjáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkatársnak idáig nem mondtam el azt. Nem engedte azt, hogy befolyásolják őt ebben a Istentől kapott látásában. És itt szeretnék egy picit megállni. Van Istentől kapott látásod? Mindannyiunknak? Hogy mi a dolgom, mi a feladatom itt a gyülekezetben? Hogy mivel tudom építeni Istennek a házát? Istennek a művét? Mert tudjátok, az úgy van, a gyülekezet akkor működik, hogyha mindenki oda teszi azt, amilyen van. A mármint a szolgálatban. Azt, amit kapott, talentumot Istentől, hogy megvan ez a látásod, látomásod, víziód, így mondanám, hogy neked mi a dolgod, és hogy a gyülekezetben hogyan tudsz bekapcsolódni abba a folyamatba, ami zajlik az embereknek a megmentéséért. 17. vers, ugyanakkor azt mondtam nekik, látjátok a nyomorúságot, amelyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek el? Nem egy mai politikusnak a beszéde, ugye? Melyik politikus mondaná azt, hogy rossz a helyzet? Mert ki mondaná azt ki, aki, hogy mondjam, retorikailag jól képzett? Hogy rossz a helyzet? Igen, aki ellenzékben van. De ő olyan vezető, aki őszintén beszél arról, hogy mi a helyzet. És azt mondja, gyertek, semmi más nincs benne. Csak ennyit mond. Gyertek, építsük föl Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. És elbeszéltem nekik Isten rajtam nyugvó jó akaratát, és a király szavait. Tehát, hogy Isten engem hogyan befolyásolt, és hogy hogyan erősítette meg a királynak a szavaival, amelyet nekem adott. És erre azt mondta a nép, fogjunk hozzá, építsük meg. És odaszánták kezüket jó munkára. Én úgy tudom elképzelni, hogyha becsukjuk a szemünket mi is, hogy oda képzeljük magunkat, most képzeljétek el, gaz fölverte az egész, egész Jeruzsálem környékét. Romokban van minden. És Nehémiás, amikor becsukja a szemét, nem a romokat látja, hanem mit lát. És ez a vízió, amitől annyira sokszor beszéltünk, hogy mi a vízió, mi a látás, amit Isten ad, de kellek hozzá én is, hogy elfogadjam Istentől a látást, elfogadjam azt a hitet, ami úgy fejeződik ki a Bibliából, hogy a Szentírásban, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Én hiszem, hogy erről is szól, hogy látásom van, hogy Isten ad nekem egy gondolatot, hogy mit kellene tennem, mi az a feladat, amiben ő meg akar dicsőülni rajtam keresztül. És hogy én becsukom a szemem, és látom ezt, hogy ezt a dolgot Isten én rám bízta. És látom magam előtt. Nehémiás becsukja a szemét, és látja maga előtt a falakat. Én utána néztem a izraeli régészeti múzeum, valamelyik múzeumnak a munkatársai az ősi város várfalát megvizsgálták, hogy milyen méretű lehet. Szerintetek milyen méretű lehetett ez a várfal? Mondjuk magasságra. 3,2 méter magas. És képzeljétek el? 3,2 méter magas. Hát ennél jóval magasabb ennél a épületnél, belméretnél. Nem is tudom, kiszámoltuk egyszer, hogy mennyi, vagy amikor festettünk itt. A szélesség legalább egy szekér elfért a tetejében. Tehát most ilyen várfalra gondoljunk, ne erre a mi házfalunkra. És a hosszúsága, az biztos senki nem tudja, ezért szeretném elmondani, hogy körülbelül 6 kilométer hosszúságú volt. Tehát, hogyha végig akarjuk járni, akkor nem tudom, mondjatok egy települést itt a környéken, ami körülbelül 6 kilométerre van, vagy 3 kilométer, és oda-vissza egy séta. Tessék, aszófő, azt mondja Eszter, elfogadjuk aszófő? Körülbelül, na hát egy ilyen távolságra gondoljatok. 3,5 méter egy szekér szélességű fal. Ekkora vállalkozás ez. Hányan jöttek vissza? 53. Úgy százalékosan, hányan jöttek vissza? 53 ezer, igen. De hogy érezzük azt, hogy nem mindig a létszám számít. Értsétek jól, amit most mondtam. 10%-a jött körülbelül vissza felépíteni. 10%. Az egy 100 fős közösségből 10, egy 50 fős közösségből 5, és én azt gondolom, hogy nyerésre állunk. Nem? Hogyha körülnézünk, nyerésre állunk. A történet szerint, amit a Bibliában leírva találunk, ez egy olyan grandiózus terv volt, ami megmozgatta az embereket. És szeretném elmondani nektek, hogy Herzberg szerint, ugye most egy kicsit beleépítem mindazt, amit tanultam itt az elmúlt időszakban, vezetés, tudomány szempontjából, Herzberg következőt mondja, én azért mentem ebbe az iskolába, mert szerettem volna többet tudni arról, hogy hogyan tudunk ebben a nagyon fárasztó világban, ahol tényleg rengeteget töltünk munkahelyen, hogyan tudunk motiválni. És tudjátok, hogy mit mond Herzberg? Azt, amit itt látunk Nehémiásnál. Azt mondja, az embereket, az érdekes, erőt próbáló feladatok és a megnövelt felelősség motiválja. Egyetértetek ezzel?
Igen.
Tehát olyan dolgok, amit meg tudsz tenni Isten nélkül is, vagy hogy mondjam, ilyen nagyon egyszerű, az nem motivál. Ezek a belső tényezők előégítik ki a mélyen gyökerező igényt a fejlődésre és a jobb eredmények elérésére. Én azt hiszem, hogy ez egy bibliai gondolat, amit megfogalmaz ez a tudós ember. De itt van Csíkszentmihályi Mihály is, akit szerintem nagyon sokan ismertek, az ő gondolatait a flow-ról, az áramlat élményről. Hogy amikor Isten bekapcsol ebbe minket, ahogy a Nehémiást is bekapcsolta, hogy ez mi? Hogy mi van a háttérben? Azt mondja, hogy az áramlat élmény tulajdonképpen önfelett, intenzív tevékenység. Eufórikus állapotot jelent. Tehát amikor megkeresztelkedtünk, emlékezzetek erre a pillanatra, amikor mindenünk Istené volt. Ez egy flow volt, egy ilyen áramlat élmény, hogy Istennel vagyunk együtt. Amikor az ember megfeledkezik a külvilágról, a feladatra koncentrál, amely teljesen magával ragadja őt, és amellyel teljesen összeolvad. Ez egy nagyszerű megfogalmazása annak, mit jelent Isten emberének lenni. Teljesen összeolvadok azzal, aki engem elhívott, aki engem megbízott, aki a lábamat rátette az útra. Az övé vagyok teljesen. Nem kicsit, nem csak részben, nem csak a hét egy napján, hanem minden pillanatban az övé vagyok, mert ez a lelkesedés, ez visz tovább engem. Rengeteg minden föl van írva nekem, de szeretném, hogyha nem aludnátok el, és ezért sok mindent kihagyok belőle, de például, hogyha a látásnak a megvalósulásának a fokozatait szeretnétek megtudni, akkor itt van leírva, ezt is el tudom mondani. Isten fel tudta volna építeni Jeruzsálem kőfalait angyalokkal? Sőt, azt mondta volna, hogy legyen egy kőfal, és lett volna kőfal?
Igen.
De mégis miért várt az izraelitákra? Hát ezért, hogy legyen meg az az élmény, az Istennel való közös munkának az élménye. Hát nem tudom, lányok, hogy érzitek magatokat? Jó volt Istennel együtt dolgozni? A gyerekekért? Olyan gyerekek jöttek, akik horrorfilmeket néznek. Horror játékokat játszanak. Mi sem tudtuk, hogy mik ezek a szavak, amiket mondanak. És megkérdeztük, hogy mi. Hát ez egy horror játékban van benne. És mi Istenről beszélhettünk nekik. És én azt hiszem, hogy ezek az alkalmak, amikor tudunk a gyerekeknek, vagy bárkinek szolgálni, azok meghatározóak tudnak lenni egész életünkre vonatkozóan. És tudjátok, volt még egy valami, amit megtapasztaltam. Nagyon fáradtak voltunk. Magne B6-ot osztogattunk, hogy kisimítsa az idegrendszerünket. Tényleg, gyerekzsivaj egész nap, képzeljétek el. És sok engedetlen gyerkőcök voltak tényleg, sokan, nem mindenki. De amikor a hét végére értünk, barátokká lettünk ezekkel a gyerkőcökkel, nem? Csimpaszkodtak a nyakunkban, jövőre is jönni akarnak, meséljünk még Istenről, meséljünk még önmagunkról, hogy kell ezt, hogy kell azt. Nem kellett a mobiltelefon, és még sorolhatnám ezeket nektek. Jó Istennek dolgozni? Jó Istennel együtt működni? Hogy benne lenni ebben az elhívásban, amit ő adott számunkra? Vannak ilyen dedikált alkalmak, mint ez a tábor is. És én nem azt mondom nektek, hogy mindenkinek a táborban kell jönni, csinálni valamit. De azt tudom, hogy mindenkinek tud adni Isten egy ilyen lehetőséget. Hát Isten nem angyal, tudná angyalokon keresztül is elvégezni ezt, de nem akarja. Azért, hogy mi gazdagabbak legyünk a vele szerzett tapasztalattal. Hogy őt tapasztaljuk meg. Mert hogyha őszinte akarok lenni a fáradtság után, tábor kapcsán először a fáradtság jut most eszünkbe, de a másik az, hogy Istennel dolgozhattam együtt. És hogy Istennel vagyok közösségben. És azt is gondolom, hogy ne várjunk csodát, ne várjunk a csodára, hogy majd valami történik, hanem tegyem hozzá azt az áldást, amit rajtam keresztül Isten adni akar ennek a gyülekezetnek. Térjünk vissza az építkezéshez. Fölépült a fal. Fölépült. Közel 6 kilométeres, 3,2 magas fal, jó széles, nem tudom, 3 méter, 4 méter, nem tudom mennyi. Mennyi idő alatt? Nem kell tudnotok, csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert jobban meg fog maradni, hogyha egy kicsit gondolkodunk rajta. Mennyi idő alatt? Ez az 50-valahány ember. Jól mondod, Aranka, 52 nap alatt. Egy hónap. Valamivel több, mint egy hónap. Jó, kettő. Másfél. Az nem semmi. Nem? Hogy Isten ekkora dolgot tud, ekkora dologra hív el engem is. Nekem ez jut eszembe rögtön belőle. Hogy nem kisebbre. Persze, kisebbeket is meg lehet csinálni saját erővel. De hogy Isten olyan dolgokra hív el minket, amire nincsen emberi magyarázat. Vannak olyan dolgok az életetekben, amik előtt ott álltok, hogy ezt nem lehet megoldani? Nekem vannak ilyen dolgok. Na, az Isten lehetősége, az Isten esélye, amikor emberi erővel nem lehet dolgokat megoldani az életemben. Jó lenne arról is beszélni, hogy miért nem a templommal kezdték, nem tudom, hogy gondolkodtatok ezen, miért nem a templommal kezdték. Ez egy nagy tanulság nekünk, hogy templom nélkül is lehet hitéletet élni, de ez akkor is megvisel minket, hogyha nem így van, hogyha ez megtörténik. Ugye én Jézus szeretném mondani nektek, azt mondja Jézus, amikor az asszonnyal beszél, ezzel a samáriai asszonnyal, hogy sem nem Jeruzsálemben, hanem lélekben történik. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell járni gyülekezetbe, ez azt jelenti, hogy az én hitem független épülettől, másoktól, de van kötelezettségem. Azt az áldást, amit nekem adott Isten, azt kötelezettségem átadni másoknak. Tudjátok, ez a klasszikus dolog, nincs szeretet a gyülekezetben, akkor vigyél szeretetet. Mert hogy ez az az áldás, amit Isten rajtad keresztül akar adni. Hát én szeretnék akkor 8 téglát ajánlani nektek, amit beépíthetünk a mi gyülekezetünk falába, jó? Akár fel is írhatjátok, de Bibliában megtalálható. Péter második levelében, az első fejezetben ír Péter apostol erről. Második fejezet első versétől így olvasom. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyelő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazsága által. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivel legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. És most jön a 8 tégla, jó? Éppen ezért igyekezettel azon legyetek, hogy a hitetekhez, tehát az első tégla, hitetekhez bőségesen adjatok, vagy a Károli szerint ragasszatok, és ez, ahogyan Bolda is mondta, hogy mondta? Kenny. Ken, rak. Erre gondoljatok. Ken, rak. Hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet. Ezek a téglák. Az ismerethez önuralmat, ugye ezekről tanultunk egyébként a héten a gyerekekkel, önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, kegyességhez testvériséget, és a testvériséghez szeretetet. 8 tégla. Leírhatjátok. megtanulhatjuk közösen, hogy ezek a téglái a gyülekezetnek. Nem ezek a téglák, amik itt vannak. Nem baj, hogy vannak. De ezek azok a téglák, amivel működni tud a gyülekezetünk. Isten ezt adja nekünk, hogy meg tudjuk menteni az embereket, akik bejönnek ide, meg akik még nem jöttek be ide, erre a helyre. Hát akkor soroljuk fel még egyszer. Hit, erény, ismeret, önuralom, türelem, kegyesség, testvériség, szeretet. Van olyan bátor ember itt, aki azt mondja, hogy jó, én rendelkezem mindezzel. Hát szerintem nincsen. De tudjátok mit? Hogyha végignézek, azt mondom, hogy megvannak ezek a téglák, külön-külön. Mert ismerek itt olyan embert, akinek van önuralma, akinek van türelme, akinek van hite, ismerete, kegyesen tud bánni másik emberekkel. Aki nagyon szereti a testvéreit, és lehet, hogy többen vagyunk így, és akiben olyan szeretet van, mint ahogyan Isten tanított. Na, így épülnek fel a gyülekezet az emberekből. A téglák, mi vagyunk itt. És még egyet szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy vajon ezek a téglák meg fognak-e védeni minket a külső támadásoktól? Bízol az önuralmadban? Én nem. Szeretetemben? Nem. Még a hitemben sem sokszor. Sedékiás király, amikor ott állt a vár falán, és jött Nabukodonosz a seregével, azt mondja, hogy majd ezek a falak megvédenek engem. De a falak nem védték meg őt. Ez így van most is. Ha a falakra koncentrálunk és a téglákra, akkor el fogunk bukni. Ezért én szeretném kitágítani a képet. Hogyha elmondom ezeket a tulajdonságokat, akkor kinek az arca rajzolódik ki számotokra? És mindig ide kell, hogy jussunk vissza az origóba. Hogy nem rólunk szól a gyülekezet, de Isten meg akar áldani engem rajtatok keresztül, a gyülekezeten keresztül. Mert ezek a tulajdonságok Jézus Krisztusban vannak meg. Maximálisan, 100%-osan. És hogy aki meg tud oltalmazni minket, és aki ott van a falban, aki megvéd minket, az Jézus. Az Úr Jézusba vetett hitünk. Az, hogy az ő igazsága engem megigazít. Ettől leszünk áldottakká, és ettől leszünk megmentettekké. A fal nem az, amit építünk, hanem az, amit Jézus Krisztus épít bennünk, vagy a gyerekeknek a kis szívében is. Ez a fal. Ahogyan a 127. Zsoltárban is olvassuk, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Annyiszor elfáradtunk már, hogy jók legyünk, nem? És hogyha Isten nem kérjük, akkor hiába fáradozunk. Vagy azt is mondhatnám Zsidók 11.8 és 10-ben. Azt mondja, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek az építője és tervezője nem az Ábrahám volt, hanem Isten volt. Ő volt az, aki épített. És ha engedjétek meg, hogy hadd olvassak a Nagy Küzdelem című könyvből, hogy ez nem csak Nehémiás idejében volt, így nem úgy, nem csak most igaz, ahogyan beszélek erről a gondolatról, hanem ez majd a végén is igaz lesz. Azt olvassuk itt a Nagy Küzdelemben, hogy végül támadásra szól a parancs, és megszámlálhatatlan sereg indul el Jeruzsálem ellen, az új Jeruzsálem ellen. Soha nem volt földi hódítónak ekkora serege. Az első földi háború óta eltelt századok során soha nem hívtak össze ehhez fogható hadsereget. Tehát ezt látja a proféta Ellen White a befejezésnél. Hogy ugyanaz történik, mint amiről most beszéltünk idáig. Sátán a leggyakorlottabb harcos áll az előhad élén. Angyalai egyesítik erejüket a végső harcra. Királyok és harcedzett katonák zárkoznak fel Sátán mögé. Mindenki, aki nem választotta Isten országát, ott van Sátán mögött, és mennek az új Jeruzsálem ellen, ahol te és én ott leszünk hitem szerint. Majd hatalmas csapatok következnek parancsnokok vezérletével, tömött sorok katonai pontossággal haladnak Isten városa felé, de Jézus parancsára bezárulnak az új Jeruzsálemnek a kapujai. Sátán seregei pedig körülveszik a várost, és felkészülnek az ostromra. Kérdésem az, hogy a fal elég erőse? A fal elég erőse, hogy megvédje? Ez egy nagy kérdés, nem? Könnyű dolgunk van, ha Sedékiásról beszélünk, mert ott nem volt elég erős a fal. De itt ez az új Jeruzsálemnek a fala. Vajon Isten a falban bízik-e? És akkor, ha tovább olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvet, akkor azt mondja, Krisztus ekkor ismét megmutatja magát az ellenségnek. Messze a város felett fényes arany alapzatú trónon ül az Isten fia és körülötte országának polgárai. Mikor ezt olvasom, azt mondom, na ez egy vízió, ez egy látás. Na ebben lehet bízni, ezért lehet küzdeni, ezért érdemes adventistának lenni, ezért érdemes hívő embernek lenni, hogy majd ott a végén én ezt láthatom. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, nincs toll, amely le tudná írni Krisztus hatalmát és fennségét. Az örökkévaló Atya dicsősége betakarja a fiút, betölti Isten városát, és a kapukon át beragyogja az egész földet. Sátán kővé dermedve nézi Krisztus dicsőségét és méltóságát. Ő, aki valamikor oltalmazó kérubot, tudja, honnan esett ki, hogy megváltozott, milyen mélyre süllyedt. Látja, hogy az Atya közelében dicsőséget elfedezve áll valaki. Tudja, hogy ő tehetné Krisztus fejére a koronát. Most csak kivonatolva olvastam. Ez a fal, Jeruzsálem fala miből lesz? Ezt írja a Jelenések könyve, tessék? Azok az utcák. De hát az is nagyszerű. Tessék? Drága kövek. Én azt olvasom itt, hogy nagy és magas kőfala volt Jeruzsálemnek, Jelenések 21-12. 12 kapuja is, a kapukon 12 angyal, és felírt nevek, amelyek Izrael fiai 12 törzsének a nevei. A kőfal építő anyaga jáspis volt. Ezt írja. Ez a 18. vers. Jáspis az milyen színű? Vigyázzatok, csalóka kérdés. Tessék? Tarka! Annyi féle színű, mint a szivárvány. Most a szivárványt úgy tűnik, hogy el akarják lopni a Bibliából, de hogy szeretném nektek mondani, hogy ez a fal olyan lesz, mint a szivárvány. Képzétek el magatok elé, becsukva a szemeket. Egy szivárvány színű fal. De testvéreim, nem ez a gyönyörű fal fogja megóvni Isten népét akkor sem, és most sem, hanem a benne élő Jézus Krisztus, az Isten hatalma. És én ezt szeretném a szívünkre helyezni valamennyiünknek most itt. Hogy ahogyan a gyerekek ilyen édesen elmondták, hogy mennyire fontos, hogy Jézus lakjon a szívünkben, ez a lényeg, hogy Istennek helye legyen a szívemben. És minden egyéb megoldásra talál. Én ebben hiszek. Minden egyébre megoldást fogunk kapni Istentől. Ránézek az órára, és azt gondolom, hogy imádkoznunk kell, és utána énekelni, és szépen bezárni. Nekem az a tervem, hogy szeretnék veletek beszélni a romjainkról. Konkrétan, egyértelműen. Hogy ezt mikor tegyük meg? Rögtön az igehirdetés után, vagy délután beszélgessünk erről? Rátok bízom. Ha Isten tisztelet után beszélgessünk, akkor hogy mit tudunk tenni. Jó? Most arra kérlek, kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban felépítetted a mi lelki házunkat. És köszönjük, hogy mi élő téglákként beleépülhetünk ebbe a házba, amely nem emberi építmény, nem valamikor régen emberek, hunegár testvér és egyebek által felépített gyülekezet, mert ez emberi lenne, hanem te hoztad létre, ezért dicsőítünk téged, mennyei atyánk, a mi Urunk Jézus nevében. És köszönjük, hogy te őrködsz a gyülekezetünknek a jövőjén is. Szeretnénk odaadni önmagunkat neked, hogy te használj ebben a munkában és ebben a szolgálatban minket. Alázattal vagyunk itt te előtted. Ugyan a szombatiskolában tanultunk, hogy szeretnénk levetkőzni az önzést magunkban, hogy a miénk legyen az utolsó szó, és miénk legyen az igaz, vagy a mi igazságunkért küzdjünk, hanem tőled várjuk a tanítást, a víziót, a látást. Adjál nekünk, kérlek, mert a megtartatás sok tanácsos által van, ahogy a te igéd mondja, ezért szeretnénk bölcsességet kérni a jövendőre nézve tőled. És köszönjük, és hálát szeretnénk elsősorban mondani neked azért, hogy itt lehetünk, hogy elhívtál ebbe a szent családba, hogy téged szolgálni tudjunk, és az embertársainkat, akikért elhívtál. Köszönjük, hogy te hozzád jöhetünk is, áldásodat kérhetjük egész életünkre, betegeinkre, gyengélkedőinkre. Olyan sok betegünk van, és olyan sötétnek tűnik a jövő, de te benned bizakodunk, és te veled szeretnénk téglát téglára rakva újra építeni azt, amire te elhívtál minket. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.